Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 24. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. A 24. Zsoltár első verszakát, amely így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 215. ének első 4 verszakának eléneklésével. A 215. énekünk első verszaka így kezdődik. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Thank you.
Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom János evangélium a 10. fejezetéből az első 11 verszakot. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem más felől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy újra együtt lehetünk, hallhatjuk a te beszédedet, várhatjuk azt, hogy kivezetsz bennünket bűneinkből, és mi újra megtérhetünk te hozzád. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te beszédednek teremtő ereje van. Egy világ állott elő a te szavadra, és hisszük, hogy egy új élet kezdődik a mi életünkben is, hogyha megszólítasz bennünket, hogyha megérint bennünket a te kedves, bátorító szavad. Köszönjük neked, atyánk, hogy pásztorunk vagy, köszönjük, hogy újra meg újra visszatérhetünk te hozzád, hogy nem hagysz bennünket a kárhozat, a romlás, a bűn, a pusztulás útján, hanem Jézus Krisztus által újra meg újra visszavezetsz minket te hozzád. Azért imádkozunk, atyánk, hogy most is vezess vissza hozzád, szólíts meg bennünket, add, hogy meg tudjuk üresíteni magunkat, szabadíts meg magunkat magunktól, add, hogy a te igéd gyökeret verjen a szívünkbe, és irányítsa a mi életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 316. énekünk 12. és 13. verszakait énekeljük el. Tehát a 316. énekünk 12. és 13. verszakait énekeljük. A 12. verszak így kezdődik. Ó, én szerelmes Jézusom, édes megváltó Krisztusom, jövel, csinálj csendes ágyat szívemben magadnak házat.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek az előbb hallott ige szakasz, valamint Jakab apostol levelének első fejezete 19. versétől a 27. versig terjedő ige szakasz alapján. Ez utóbbit olvasom most, tehát Jakab apostol levelének első fejezetéből a 19. verstől a 27. versig terjedő szakasz. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Eddig Isten írott igéje. Jó néhány héttel ezelőtt a csütörtöki Biblia órákon elkezdtük tanulmányozni Jakab apostolnak a levelét. Most az elmúlt csütörtökön éppen ez a szakasz került sorra, amelyet most hallottunk. Beszélgettünk róla a Biblia órán, de mindaz, amiről szól ez az ige szakasz, azóta is foglalkoztatott engem. Először is eszembe jutott néhány emlék az életemből. Aztán eszembe jutott egy könyvből egy idézet. Hadd kezdjem az egyik emlékkel. Gyermekkoromnak volt egy olyan időszaka, 10-11 néhány éves voltam, amikor a feladataim közé tartozott a kántor édesapám mellett az orgona fújtatása. Ez természetesen azt jelentette számomra, hogy minden templomi alkalmon ott kellett, hogy legyek. Így az esküvőkön is. Amikor az orgona mögül előbújhattam, akkor általában jó alaposan, mint ahogy azt egy gyermek szokta, megnéztem a fiatal párt, aztán bevallom, szégyellem ugyan most már, de volt olyan, hogy a karzaton leültem az egyik padba, ott senki sem látott engem, csak az édesapám, és folyóiratot kezdtem olvasgatni. A következő az egy idézet Dr. Klaus Douglasnek a könyvéből, a könyvnek a címe az Új Reformáció. Ő Németországban szolgáló evangélikus lelkipásztor. Könyvének az istentiszteletről szóló fejezetében írja többek között a következőket. Korábban azt hittem, az istentisztelet azt jelenti, mi szolgálunk Istennek. Ezért vasárnapról vasárnapra kibújtam az ágyból, jóval korábban, mint kedvem lett volna. Egy homályos templomban leültem egy kényelmetlen padra, és tanúja voltam egy rítusnak, amelyet nem értettem. Meghallgattam a zenét, amelyet nem szerettem, és egy prédikációt, ami nem mondott számomra semmit. Mindezt azért, mert Istent akartam szolgálni. Csak később ismertem fel, hogy az istentisztelet azt jelenti, Isten akar szolgálni nekünk, embereknek. Eddig tart a könyvből vett idézet. Saját életem későbbiéből is megmaradt az emlékezetemben egy istentisztelet. Egész igehirdetés alatt magamon éreztem az Úr tekintetét. Hozzám szól, engem keres az Úr, hív a követésére. És ez még csak fokozódott akkor, amikor az igehirdető elmondott egy történetet példaként, és a történet főszereplőjét ugyanúgy hívták, ugyanaz volt a keresztneve, mint az enyém, sőt, a történetben ugyanaz a beszédet formája hangzott el, ahogyan engem otthon, a családomban neveztek. Ézsaiás könyvében, a 43. fejezetben olvashatjuk azt a csodálatos igét, amelynek egyik szava itt a hátam mögött is megtalálható. Mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezen az istentiszteleten ott gyermekként azt éltem át, hogy megszólítottalak. S bár akkor még nem mondtam az Úr hívására igent, de néhány hónappal később egy csendes héten Isten kegyelméből megtehettem ezt is. Kimondhattam boldogan, igen, szeretnék a követőd lenni. Vajon mi mit gondolunk Isten igének hallgatásáról, az Isten tiszteletről? Vajon mit jelentenek számunkra ezek? az elmondott példákból melyikkel tudnánk azonosulni? Vagy lehet, hogy mi mást élünk át, mást érzünk, mást gondolunk. A könyvből vett idézetben az is benne volt, hogy a könyv szerzője azt gondolta korábban, hogy az Isten tiszteleten mi szolgáljuk Istent, aztán rájött arra, hogy Isten szolgál bennünket. A teljes Szentírásból megtudhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus valóban ezért jött el a földre, hogy szolgáljon nekünk. Vagy ahogyan a János evangéliumából hallottuk, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Akár egy választási plakátra is fel lehetne írni jelszóként. Annyira modern Jézusnak a szava, élet és bőség, ez az, amire vágyunk, ez az, amit szeretnénk megvalósítani. Minél szebb, gondtalanabb életet, és javakban, kényelemben, táplálékban, technikai eszközökben egyre nagyobb bőséget. De vajon ilyen életre és bőségre gondolt az Úr Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben éljetek? Jézus Krisztus egy kijelentését akkor értjük jól, hogyha meggondoljuk azt, hogy a Bibliában két kifejezés is szolgál az élet meghatározására. Az egyik jelenti az élet külső feltételeit, a szív dobogását, a testi erőt, a munkabírást. A másik kifejezés pedig az élet minőségét jelzi, az élet tartalmát. Ilyen értelemben mondta Jézus egy alkalommal, akkor, amikor itt járt a földön a körülötte állóknak, nincs élet bennetek. Biológiai értelemben éltek ugyan, csak éppen az életüknek nem volt értelme, tartalma, szépsége. Ugyancsak két szó jelzi az Új Szövetségben a gazdagság fogalmát is. Az egyik az anyagiakban való dúsválást jelenti, a birtoklás gazdagságát, amely gőgössé, tisztelenné, felelőtlenné tesz. Erre mondja Jézus Lukács evangéliumában olvashatjuk, jaj nektek gazdagoknak! A másik fogalom a gazdagság tartalmi jelentését adja. Túláradást, túlcsordulást jelent. Amikor valakiben a békesség, az öröm, a szeretet, a jóság túlárad úgy, hogy ebből a gazdagságból mások is, a körülötte lévők is meríthetnek, nekik is bőven jut. Jézus ezt a bővölködő életet hozta el számunkra. Tudjuk, élete itt a földön rövid volt, 33 esztendő. Az evangéliumokból az is kiderül, hogy nem csak rövid volt ez az élet, de úgy kellett neki itt a földön élnie, járnia, hogy nem volt számára igazán hely már a születésekor sem, később sem. Ahogyan mondta is, hogy a rókáknak is van, meg a madaraknak is pészük, meg ballangjuk, helyük, ahová bebújhatnak. De az emberfiának nincs fejét hová lehajtania. Mégis, ha valaki ismeri Jézus életét, akkor nem sajnálkozik azon, hogy milyen rövid és szegény volt az élete. Sokkal inkább rácsodálkozhatunk arra, hogy e rövid idő alatt teljesen betöltötte küldetését. A kereszten nem az hangzott el, hogy derékba tört, hanem az, hogy elvégeztetett. Jézus maga volt az élet, a bővölködő élet, a túlcsorduló élet. Mindig tudott adni, és mindig azt adta, amire valóban szükség volt. Az éhezőnek kenyeret, a betegnek gyógyulást, a bűnösöknek bocsánatot, a szomorúnak vigasztalást. Vajon ismerjük-e igazán ezt az életet, és ezt a gazdagságot? Vágyunk-e ebből a gazdagságból egyre többre? Az Úr kínálja nekünk. Ha vágyunk valóban egyre többet elfogadni, befogadni, megélni ebből a gazdagságból, akkor figyeljünk jól, hogy Jakab apostol mire is tanít itt az ige hallgatásával, az Isten tisztelettel kapcsolatban. Az első, amit megérthetünk ebből az ige szakaszból, az az, hogy hogyan is készíthetünk mi helyet az igének magunknál. A második pedig, ami nagyon fontos, hogy hogyan viszonyulunk az elhangzó igéhez. Hogyan készítünk hát helyet, hogyan készíthetünk helyet az igének, az Isten beszédének magunknál. Ezzel kapcsolatban az első, amire figyelmeztet bennünket Jakab apostol, így hangzik: legyünk gyorsak a hallásra. Valami ilyesmit is jelent ez, hogy gyakoroljuk magunkat a Jézus szavára való odahallgatásban. Mostanában különösképpen is foglalkoztatott, és többször is elgondolkoztam Jézus Krisztusnak azon a szavain, amelyeket János evangéliumából hallottunk, amikor azt mondja, hogy az ő juhai hallgatnak a szavára. Ő előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Talán tudjuk azt, hogy a Jézus korabeli pásztor viszonya a juhaihoz egészen más volt, mint a későbbi idők pásztorainak a viszonya. És ez azért is volt lehetséges, ez a másfajta viszony, mert egy-egy pásztor olykor évekig ugyanazt a nyájat őrizte. És így egy nagyon is sajátos viszony alakult ki a pásztor és a nyáj között. Sőt, a nyáj minden tagja között és a pásztor között. A júdeai pásztor kialakított egy különös beszédmódot a juhai felé. Egy férfi mesélte el és írta le egy könyvben ezzel kapcsolatos élményét. Ott volt kint, keleten, és tanulja lehetett annak, hogy vihar közelettével két különböző nyáj, két különböző pásztorral egy ballangba menekült be, ugyanabba a ballangba. Láthatóan más hasonló esetekben is ez volt a menedék számukra. Mikor a vihar elmúlt, akkor az egyik pásztor odaállt a ballang egyik oldala elé, a bejárat egyik oldala elé, és elkezdte szólítgatni a juhait, a másik pásztor pedig a másik oldalon, egy kicsit távolabb, és ő is a maga sajátos módján hívta a juhait. Többenetes volt az, ami történt. Percek alatt ketté vált a nyáj, és mindegyik juh megtalálta a maga pásztorát. Aki leírta ezt a történetet, azt is följegyezte még, hogy ő is megpróbálta hívni a juhokat, de nem hallgattak a hangjára, sőt, ahogy próbált közelebb férkőzni hozzájuk, közelebb menni hozzájuk, csak elfutottak tőle. Az 512. dicséretünknek van egy ilyen sora: Te hű szíveknek atya, mondjuk ezt az Úrnak, és így folytatódik az ének: Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Ilyen juhok vagyunk mi, akik valóban lessük pásztorunk szavát, vagy csak énekeljük ezt olykor. Egyáltalán kinek a szavát lessük mi, kinek a szavát isszuk mi. Olyan kifejezőek ezek a szavak is, hogy isszuk. Szoktuk mondani bizonyos esetekben, hogy issza a másik ember szavát. Most hát kinek a szavát lessük és isszuk? Lehet, hogy azért sokkal inkább, aki X-ről vagy Y-ról valamilyen izgalmas dolgot tud elmesélni. Hogyan jövünk mi egyáltalán ide az Isten tiszteletekre? Így, erre készen, hogy én szeretném az Úrnak a szavát, az elhangzó igét így inni, így magamba fogadni. A második, amire Jakab apostol ezzel kapcsolatban figyelmeztet bennünket, így hangzik: késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Azaz, legyetek késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. A levél címzettjei, akik először olvasták Jakab apostol levelét, olyan zsidó keresztények voltak, akiknek már Palesztinán kívül kellett élniük, és ráadásul nagyon nehéz anyagi körülmények között, és éppen ezért lelkileg is nagyon nehéz helyzetben. Különösképpen is probléma volt számukra az, amit tapasztaltak, hogy hogyan is van az, és nem is igazán értették, hogy ők, akik Istenre szeretnének figyelni, akik hívő keresztjének, szegény emberek, súlyos megpróbáltatások között kell élniük, sokféle igazságtalanságot kell elszenvedniük, és ugyanakkor pedig az őket sanyargató gazdagok, akik istentelen és embertelen gazdagok, ezek irigylésre méltó életet élnek, élhetnek. Hogy is van ez? És amikor ilyen helyzetben vagyunk, talán mi magunk is tapasztaltuk már, hogy olyan könnyen tanyát verhet a szívünkben a harag, a neheztelés ezek iránt, az emberek iránt, a gyűlölet. Ezért mondja hát az apostol, hogy legyetek késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Annál is inkább, mert a harag az megmérgezi, felemészti az ember élet örömét is. Aki nem tud igazán megbocsátani az ellene vétő embernek, az előbb-utóbb belebetegszik. Gondoljunk csak bele, hogyan gondoskodunk mi magunknak álmatlan éjszakákról, gyomorfekéről és szívpanaszokról így módon, hogy hurcoljuk magunkban ezeket a fájdalmakat, ezeket a bántásokat. Nem tudunk megbocsátani. Sok embernél a depressziós kedély állapotnak is valahol itt van az oka, a gyökere, mert nem tudunk megbocsátani. Szeretnénk talán megszabadulni a negatív érzésektől, de szívőjükben megbocsátani a másiknak, azt azért mégsem. Aki azonban igazán ismeri a jó pásztort, hozzá tartozik, annak csodálatos lehetősége az, hogy ezeket a szorongó, tépelődő, irigy, önző, kételkedő gondolatokat, a gonosz indulatait oda viheti hozzá, és kérheti, hogy vegye el ezeket tőle. Szabadítsa meg őt ezektől a gonosz gondolatoktól és indulatoktól. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is. Az apostol is erre biztatja olvasóit, most bennünket. Annál is inkább, mert a keresztény ember haragja, a gyűlölet, a fenyegetőzés, az indulatos vitatkozás, a bosszúálló gondolatok és szavak, azok csak árthatnak az Isten országa ügyének. Éppen ezért mondja az apostol, szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. A haragos gondolatok, érzések az Istennel való kapcsolatunkat is befolyásolják és megrontják. Hogyan viszonyuljunk hát Isten igéjéhez, a hirdetett igéhez? Ezzel kapcsolatban pedig az apostol 4 fontos mozzanatra hívja fel a figyelmünket. Az első az, hogy ne csak futó pillantást vessünk rá, hanem tekintsünk bele az Isten igéjébe. Itt használja a tükör képet, hogy ne csak épp oda pillantsunk, hanem tekintsünk bele. Az itt található görög szó jelentése az, hogy valami mellett megállni, fölé odahajolva alaposan tájékozódni. Így fogadjuk Isten igéjét. Észrevettük már testvérek azt, hogy ige hallgatóként mekkora kísértésünk az, hogy nem az igére, hanem a szónoklatra figyelünk. Azt dicsérjük, abban gyönyörködünk, vagy éppen gyengének, csapivalónak tartjuk. És úgy megyünk haza, hogy semmit sem viszünk magunkkal, ami az életünket gazdagítaná. Tulajdonképpen ilyenkor úgy vagyunk az Isten tiszteleten itt, mintha színházban lennénk, páholyban ülve tapsolunk, vagy éppen fütyülünk. Máskor pedig vajon nem úgy van-e, hogy elakadunk az ige hirdető személyénél. Előítélettel vagyunk iránta. Hogy jön ő ahhoz, hogy minket tanítson? Éppen ő, vagy csak a külsőségekre nézünk? Hogy milyen az orgánuma, milyen a kiállása? Ki vesz jól részt akkor az Isten tiszteleten? Az, aki nem úgy van itt a templomban, mintha színházban lenne, páholyban ülve, hogy végignézi, mi is történik itt, hanem az, aki bocsánatra szoruló bűnösként, betegként Isten gyógyító szeretetét keresi. Az van jól itt az Isten tiszteleteken, aki megújulásra vágyik, aki bizonytalanságában felülről jövő útmutatásra vágyik. A másik 3 mozzanatot, hogy hogyan is viszonyuljunk hát az igéhez, így fogalmazza meg Jakab apostol, maradjunk meg mellette, ne felejtsük el, valamint legyünk is annak tevékeny megvalósítói. És aztán hozzáteszi ezt a mondatocskát, az ilyet boldoggá teszi cselekedete. ezt tapasztalta meg az a férfi is, akihez egy alkalommal Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele második részének 8. verséből szólt az ige, így hangzik ez az igevers: akarom azért, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen, tiszta kezeket emelve fel, harag és kételkedés nélkül. Majd aztán az történt, hogy a munkahelyen a csoportjában olyasmire akarták rábenni, amely nem volt éppen a legszabályszerűbb és a legkorrektebb. És akkor eszébe jutott ez az ige a tiszta kézről. És ő valóban harag nélkül szeliden elhárította magától a munkatársai unszolását, akik aztán megsértődve hátat fordítottak neki, és nélküle tették meg azt, amire őt is rá akarták venni. Alig telt el egy hét, kipattant az ügy, nagy botrány lett belőle, a többiek fegyelmit kaptak, a főkolompost pedig elbocsátották. Ez a keresztény férfi pedig, aki nem felejtette el az Isten igéjét, a hallott igét, és aki azerint cselekedett, ez amellett, hogy ott maradhatott a munkahelyén, hogy nem kapott fegyelmit, amellett még gazdagabb lett egy boldog megtapasztalással is. Méghozzá azzal, hogy a jó pásztor, az ő jó pásztora igéje által hogyan is tudja megőrizni az övéit. S lám, már kiléptünk a templomból a világba, mert hogy a templomi istentisztelet az így folytatódhat, és kellene, hogy folytatódjon a hétköznapjainkban. És így válhat az egész életünk istentiszteletté. Hiszen azért vagyunk itt, a templomi istentiszteleteken, a gyülekezeti alkalmakon, hogy az életünk, az egész életünk istentisztelet legyen. Annál is inkább, mert mivel is fejezi be itt Jakab apostol a gondolatait, mi az Úr üzenete? Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Vajon a mi templomi istentiszteleteinknek mi a folytatása? A mi saját életünkben van folytatása? Mi történik, amikor kilépünk innen? Amikor visszamegyünk a családunkba? Amikor ott vagyunk, és végezzük a munkánkat a munkahelyünkön? Megláthatják az Istent abból, ahogyan mi ott vagyunk, ahogyan odafordulunk hozzájuk, ahogyan végezzük a feladatunkat. Ha most talán azt érezzük, hogy az én életem nem Isten tisztelet még igazából, hogy még sok mulasztásom van és hiányosság ezen a területen, akkor legyen imádságunk az, amit Füle Lajos így fogalmazott meg abban a kis 4 sorosában, amely most a 2005-ös esztendőre megjelenő naptárnak az első lapján, tehát éppen a január lapon található, és így hangzik: én, Istenem, az új évben sose legyek halófélben. Mosd le rólam, ami piszkos, ragyog bennem Jézus Krisztus. Amen. 474. dicséretünket keressük meg. 474. dicséretünk maga is így hangzik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Igen, Urunk, taníts minket imádkozni. Hiszen, ha megvizsgáljuk az imádságainkat, meg kell vallanunk, hogy azok általában csak kérdésekből állnak. És bár tudjuk az igéből, hogy Te magad biztattál arra bennünket, hogy kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. De tudjuk, hogyha csak ennyiből állnak az imádságaink mindig, akkor nagyon szegényes marad a mi életünk, a mi lelkünk. Úrunk, úgy szeretnénk tudni Téged szívből jövően magasztalni és dicsőíteni. Úgy szeretnénk, hogyha a feléd fordulásunk, sokkal inkább a Te magasztalásodból állna, hogyha tudnánk igazán hálát adni Neked, hogyha meglátnánk mindazt a jót, amivel Te megajándékoztál bennünket, körülveszel bennünket. Taníts, Urunk, minket imádkozni. Úgy imádkozni, hogy közben rá tudjunk hangolódni a Te hullámhosszodra igazán, elfogadni akaratodat. Bocsáss meg, hogyha még nem egyszer a miénket szeretnénk imádságainkban is ráderültetni, a saját vágyainkat, kívánságainkat elfogadtatni veled. Olyan jó lenne, ha tudnánk úgy elcsendesedni előtted, hogy ebben a csöndben őszintén igen tudnánk mondani akaratodra. Hogyha őszintén és igazán át tudnánk neked adni vágyainkat, kívánságainkat, az akaratunkat, hogy elfogadhassuk a tiédet, mely sokkal jobb, mely az igazán jó a számunkra. Köszönjük, hogy úgy fordulhatunk imádságainkban oda hozzád, mint jó pásztorunkhoz, aki az életedet adtad értünk. Köszönjük ezt a szeretetet. Köszönjük neked azt, hogy hallhatjuk szavadat újra és újra. Köszönjük a gyülekezeti alkalmakat, az istentiszteleteket, Bocsásd meg, hogy ezeket sem tudjuk igazán értékelni. Bocsásd meg, hogy sokszor nem úgy jövünk, ahogy lehetne jönnünk. Bocsásd meg, hogyha talán csak megszokásból vagyunk itt. Bocsásd meg, hogyha nincs ott a vágy igazán bennünk, hogy szeretnénk veled találkozni itt. Szeretnénk szeretetedet megtapasztalni. Szeretnénk a bűneinkre bocsánatot kapni. Szeretnénk tanácsot kérni tőled, útmutatást. Köszönjük, hogy bár ilyenek vagyunk, mégis még mindig jöhetünk. És köszönjük, hogy hangzik szavad. Segíts nekünk, Urunk, hogy annak valóban cselekvői lehessünk. És így az életünk is Isten tiszteletté válhasson. Hadd tudjuk mi így értékelni és átélni, megélni az itteni Isten tiszteleteket. Hogy ezek nyomán az életünkben valóban egyre jobban fölragyoghass Te, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked, Urunk, szeretetedet, türelmedet. Köszönünk neked minden ajándékot és áldást. Imádkozunk most is hozzád betegjeinkért, a különböző nyomorúságokkal küszködőkért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért. Különösképpen is könyörgünk most azért a családért, mely családból most nem olyan régen távozott el a családfő, aki hozzánk is közel állt, hiszen gyülekezetünk tagja volt. Kérünk, hogy áld meg szeretteit, hogy a veled való közösség még szorosabbra válhasson, és hogy hozzád tudjanak fordulni most is, hozzád a jó pásztorhoz, és hogy nálad vigasztra találhassanak. Áld meg őket, így kérünk kegyelmedből. Áld meg egyházunkat, népünket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem, hogy a ránk következő héten nem egészen a megszokott rendben alakulnak gyülekezeti alkalmaink, azért, mert egyetemes ima hét lesz. Esténként tehát 6 órai kezdettel az egyetemes ima hét alkalmait tartjuk különböző helyszíneken. A hirdetést megtaláljuk hátul a hirdető táblánkon. Ma este a 6 órától a baptista gyülekezetben lehetünk, akik a Bleier Jakab általános iskolában tartják az alkalmaikat, kint a lakótelepen, tehát ott lesz 6 órától istentisztelet, amelyen Endreffi Géza evangélikus lelkipásztor hirdeti az ígét. A mi megszokott alkalmaink közül csak a szerda délelőtti nyugdíjas délelőttöt tartjuk meg, valamint a gyermekek számára konfirmációi előkészítőt pénteken 5 órától. Egyébként pedig az egyetemes ima hét alkalmai azok, amelyeket látogathatunk esténként. Hirdetem már most azt, hogy január 30-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel itt a gyülekezetünkben imaórát tartunk, melyre szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt is elcsendesedhessünk a mi Úrunk Istenünk előtt. Iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. Most különösképpen is Cseri Kálmán két könyvére szeretnénk fölhívni a testvérek figyelmét. Az egyik címe Bibliai alapfogalmak, a másiké pedig Foltozni vagy átöltözni. A kisebb és nagyobb gyermekek számára pedig szívből ajánljuk Gál Éva gyönyörűen illusztrált mesekönyveit, valamint a sokak által ismert és szeretett Farkas Jánosné Zsóka néni Sas szárnyakon című legújabb könyvét. A Reformátusok lapját is megtalálhatjuk hátul a kijáratnál, ezen kívül az Ethos című evangéliumi folyóiratnak is a legújabb száma megérkezett, azt is ott hátul megtalálhatjuk. Továbbra is várjuk a testvérek jelentkezését az erdélyi utunkra. Március 12-e és 15-e közötti napokat szeretnénk eltölteni, ha Isten éltet bennünket, az erdélyi testvérgyülekezetünkben, tehát Sükön. Kérjük, hogy azok a testvérek, akik részt kívánnak venni ezen az úton, azok jelentkezzenek Bodnár Attila, illetve Varga András presbiter testvéreinknél. Hirdetem azt is, hogy ebben az esztendőben havonta előadás sorozat helyszíne lesz a templomunk. Dr. Pálhegyi Ferenc, akit már jól ismerünk, hívő pszichológus tart előadásokat. Ez az előadás sorozat tavaly ősszel már elhangzott Budapesten, de aki nem tudott bemenni oda, az most itt nálunk a templomunkban meghallgathatja. Ennek az egész sorozatnak a címe Merre tart korunk embere, az alcíme pedig Utak és tévutak. Az első előadásra február 9-én kerül sor, ez egy szerdai nap, este 7 órai kezdettel, ennek a címe Értékválság, gyakorlati materializmus, avagy idegen istenek uralma. Szomorú szívvel mondom el azt, hogy gyülekezetünk egyik presbitere, aki már hónapok óta küzdött a betegséggel, Feke Károly testvérünk 14-én, tehát pénteken este hazament az ő urához. A szomorúságban mégis vigasz az, hogy tudhatjuk, hogy ez így igaz ránézve, hogy hazament. Az ő ura, akivel a betegséget is hordozta, szólította őt haza, és vele lehet. Adjon nekünk is, és az ő szeretteinek is vigaszt, az, hogy tudhatjuk, amit Jézus Krisztus így fogalmazott meg, hogy aki benne hisz, az, ha meghal is, él. Temetéséről, hogyha meg lesz annak az időpontja, akkor majd hírt adunk a testvéreknek. Így kívánunk az ő szeretteinek, a mi Urunktól sok erőt, békességet és vigasztalást. Végül az adakozás lehetőségét említem. Emlékeztetve a testvéreket arra, hogy a diakonai feliratú perseinkben most a szökőár sújtotta területek lakóinak, túlélőinek szánt adományainkat tehetjük, ahogyan azt múlt vasárnap hirdettem, református egyházunk is gyűjtést indított, és így hirdettük meg, hogy ennek a vasárnapi istentiszteletnek a perselj pénzét nekik küldjük el. Tehát így tehetjük bele a diakónia feliratú perseinkbe az adományainkat. Most pedig a 229. dicséretünket keressük meg. 229. énekünket énekeljük el mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.